Hatodik fejezet. Minő hatást teszen hét káromkodás a szabad ég alatt. Te Deum Laudamus, téged dicsérünk, Isten, kiáltott fel nagy tudományú Jean úr, és kimászott a lyukból. Na, végre elment a két halálmadár. Oh, és Hax, Pax, Max, a bolhák, a veszett kutyák, az ördög. Hát, törkig vagyok a beszélgetésükkel. Úgy zúg tőle a feje, mint valami harang. És ráadásul még ez a penészes sajt. Na, egy-kettő, gyerünk csak lefelé. Aztán elő a bátya erszényével, és lássuk, hogyan változik borrá a pénz. Gyengéden és bámulattal tekintett a nagyértékű erszényre, aztán rendbeszedte a ruháját, megtisztogatta a cipőjét, és leporolta keshet kabátja hamulepte szürke ujját. Egyet füttyentett, majd egyet perdült, egyet ugrott, és körülnézett, hogy mit vihetne még el a cellából. Hamarjával összeszedett néhány üveg amulettet a kemencéről, gondolta, jó lesz Izabolekiérnek ékszergyanánt. Bátyja, mint egy a megbocsátás utolsó jeleként, nem zárta be az ajtót. Jean viszont most, mint egy utolsó kajánbosszantásul, kilökte és sarkig tárta az ajtószárnyat. Aztán szögdécselve, mint egy madár, lerohant a csiga lépcsőn. A vakhomályos lépcsőházban könyökével meglökött valamit, és ez a valami dörmögve állt félre az útból. Jean azt gyanította, hogy kvázimódó lehetett, és ezt oly tréfásnak ítélte, hogy oldalát fogta nevetében, amíg a hátra levő lépcsőfokokon leért, míg oda lenne a téren is rázta a nevetés. Amikor újra földet érzett a talpa alatt, nagyot toppantott. Ó, Párizs derék, tiszteletre méltó kövezete, szólt. Az a nyomorult lépcső. Hát még Jákob lajtorjájának angyalait is kifullasztaná. Na, fránya egy ötlet volt benyomakodnom ebbe az egetbögdöső kőből való fúró szerszámba csak azért, hogy egy darab elaggott sajtot egyem, és megbámulhassam Párizs tornyait egy padlás ablakon keresztül. Elindult. Néhány lépéssel odább megpillantotta a két halálmadarat, vagyis Dom Claude-ot és Jacques Charmolue-t mestert. Figyelmesen szemlélték a homlokzat egyik faragványát. Lábújhegyen megközelítette őket, és hallotta, mint a főesperes halkan, ezt mondja Charmolue-nek. Erre a lápis lazuli színű, aranyozott szélű kőre Guillaume de Paris vésette Réa jobb alakját. Jobb a bölcsek kövét jelképezi. Azt is próbára kell tenni, és meg kell gyötörni, hogy tökéletessé váljék. Ahogy Raimundus Lullus mondja, 1235-től 1315-ig élt spanyol filozófus, teológus és alkimista. Subconservazione forme specifique salva anima. A sajátos jelleg megőrzése közben sértetlen marad a lélek. Bánom is én, mondta Jean, mégis az én zsebemben van az erszény. E pillanatban a rettenetes káromkodások egész sorozata harsant fel mögötte, öblös, erős hangon. A Krisztus állt, az angyalát, az áldóját, az Isten fáját, a teremtését, hogy az ördög vinné el, hogy a mennydörgős mennykő csapna bele. Lelkemre kiáltott fel Jean. Ez csak az én barátom lehet, főbusz kapitány. A főbusz név megütötte a főesperes fülét. Éppen arról a sárkányról magyarázott a királyi ügyésznek, amely a farkát egy vízmedencébe mártja, miközben a medencéből füst száll fel egy király kiemelkedő feje mellett. Dom Claude megrezzent, és Charmolue nagy megrőkönyödésére félbehagyta a magyarázatot. Megfordult, és azt látta, hogy öccse Jean egy magasrangú tisztes csatlakozik a Jean de Laurier házkapuja előtt. Valóban Phoebus de Chateaupers kapitány úr volt az, aki menyasszonya házának sarkához támaszkodva így pogányul káromkodott. Isten úgyse, kapitány, kegyelme, csodálatosan ért a kacskaringós káromkodáshoz, szólt John, és megszorította a tiszt kezét. Menj, dörgös, menj, kő, felelte a kapitány. Menj, dörgös, menj, kő, de magába, vágott vissza a diák. Hanem mondja csak, nemes kapitány, miért te szép szavak árja? Jaj, bocsásson meg, kedves jó Jean pajtársom, kiáltott a főbusz, és megrázta a diák kezét. De hát a ló sem áll meg egy könnyen, ha egyszer megeresztik a kantár szárát, márpedig én ugyancsak neki rugaszkodtam. Ezektől a negédes kisasszonykáktól jövök, és ilyenkor ki kell köpnöm a sok tarkovonakat káromkodást, máskülönben megfulladok. Csapjon bele a sistergős istennyila! Nem innánk egyet? Kérdezte a diák. Ez a javaslat lecsillapította a kapitányt. Innék csak, hogy nincsen pénzem. De van nekem. Ugyan? Na, hadd lássam! Jean méltóság teljes egyszerűséggel tartotta az erszényt a kapitány szeme elé. A főesperes, aki faképnél hagyta az elképett Charmelüt, eközben hozzájuk lopódzott, és néhány lépésnyire megállt és figyelt. Azok mind a ketten úgy belemerültek az erszény bámulatába, hogy észre sem vették. Főbusz felkiáltott. Erszény! Ha! A maga zsebében, Jean! Olyan ez csak, mint a hold képe egy vödör vízben. Az ember látja, hogy ott van, pedig hát nincs is ott. Merő látszat az egész teringetét. Fogadjunk, hogy ebben az erszényben nincs más, mint csupa kavics. Jean hűvös nyugalommal válaszolt. Tessék! Lássa, miféle kavicssal rakom tele a zsebemet! Nem is vesztegetett több szót a dologra. Ehelyett egy közeli sarokkőre döntötte az erszény tartalmát olyan arccal, mint egy római, aki éppen megmenti a hazáját. Szentséges Isten, dörmögte főbusz! Pajzsos pénzek, nagy ezüstök, kis ezüstök, rézgarasok, amelyekből kettő megér egy túri dénárt, aztán párizsi dénárok és valódi sasveretes fillérek. Na hát, ez káprázatos! Jean továbbra is megőrizte méltóság teljes hidegvérét. Néhány fillér a sárba gurult. A kapitány nagy elragadtatásában lehajolt, hogy összeszedje. De Jean visszatartotta. Foly, főbusz de Chateaupierre, kapitány uram! Főbusz megszámolta a pénzt, és ünnepélyesen Jean felé fordult. Tudja Jean, hogy ez teljes 23 párizsi szó? Kit fosztott ki ma éjjel a Mesdela Gigáját utcában? Jean hátravetette göndör szőkefejét, és szemét félig lehunyva megvetően felelte. Ja, az embernek főesperes a bátyja, méghozzá félkegyelmű. Akutya fáját, kiáltott fel főbusz. Kiváló férfiú. Gyerünk, igyunk egyet, mondta Jean. Hová menjünk? Kérdezte főbusz. Az Éva almájába? Nem, kapitány, gyerünk csak az alapos tudásba. Az a lapos, az tud is, meg ás is. Olyan ez, mint egy rejtvény. Kedvelem az effélét. Ördög, vigye a rejtvényeket, Jean, az Éva almájában jobb bort mérnek, aztán meg az ajtó mellett egy szőlőtőke áll a napsütésbe, és az jó kedvre derít, ha iszom. Na hát, akkor jó van. Gyerünk Évához, és az ő almájához, felelt a diák, és karonfogta főbuszt. Igaz is, kedves kapitányom! Azelőtt a Mesdel a Gigáját utcát emlegette, ezt nagyon helytelenül mondta. Manapság már nem divatos az ilyen durva beszédmodor. Azt az utcát Metéld el a torkát utcának illik nevezni. A két barát útnak indult az Éva almája felé. Mondanunk sem kell, hogy előbb összesöpörték a pénzt, és hogy a főesperes nyomon követte őket. Sötéten komoran lépegetett mögöttük. Talán éppen ez a főbusz az, akinek átkozott neve minden gondolatába belekeveredik, amióta Gringoire-ral találkozott. Nem tudhatta. De hát végre főbusztak hívták ezt is. És ez a bűvös név egymagában is elég volt, hogy a főesperes a két mit sem sejtő pajtás után lopódzék, kihallgassa társalgásukat és aggodalmas figyelemmel lesse minden apró taglejtésüket. Egyébként azok ketten olyan hangosan csevegtek, hogy mi sem volt könnyebb, mint meghallgatni, mit beszélnek. Legkevésbé sem feszélyezte őket, hogy ilyenképpen félig meddig minden titkukba beavatják a járókelőket. Párbajokról, leányokról, borról, csínytevésekről folyt köztük a szó. Az egyik utcafordulónál csörgő dob zajára figyeltek fel. Egy közeli sarokról szűrődött oda. Dom Claude hallott, hogy a tiszt így szól a diákhoz. Menj, dörgős, menj, kő, szedjük a lábunkat. Miért, főbusz? Félek, hogy meglátoz a cigány leány. Miféle cigány leány? Hát az a kis kecskés táncos nő. Smeralda? Az Jean. Olyan átkozott egy neve van, hogy mindig elfelejtem. Na, siessünk el, még rám ismer. Nem szeretném, hogy e fajta lány hozzám szegődnék az utcán. Ismeri őt, főbusz? A főesperes látta, hogy főbusz vigyorogva hajlik a diák füléhez, és halkan súg neki valamit, aztán hangosan felkacag, és diadalmasan bólogat a fejével. És ez igaz? Kérdezte Jean. Esküszöm, válaszolta főbusz. Ma este? Ma este. És biztos, hogy a lány ott lesz. Elment az esze Jean. Hogy kételkedhetik ilyesmiben? Hát, akkor főbusz kapitány kegyelmed igazán boldog katonának mondhatja magát. A főesperes végighallgatta az egész beszélgetést. Foga vacogott, testén szemmel látható borzongás futott végig. Egy pillanatra megállt, és mintha részeg volna, neki támaszkodott egy sarokkőnek. Aztán újra elindult, hogy nyomon kövesse a két vidám semmire kellőt. Amikor utolérte őket, már másról beszéltek. Telitorokból gajdolták a régi nótát. Ha megfognak a pandúrok, Bitó vár rád, kötél, urak.